Drága mennyei atyán, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, hálaadással, magasztalással, dicsérettel, és megköszönjük, atyám, mind azt a sok jót, amit tőled kapunk. És köszönjük, hogy megérthettük azt, hogy nálad nincs változás, és változásnak az árnyéka sem. Köszönjük a Krisztusban kapott háromszoros megváltásunkat. Köszönjük az igéből a kijelentést, hogy megismerhetjük az ige mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a világosság egyre növekszik bennünk, és a sötétség erői elfutnak a világosságtól. Elfutnak előlünk, mielőtt mi a célba érünk a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a győzelmet, amit a haláloddal megszereztél nekünk. És hálát adunk, atyám, hogy az ellenség a talpunk alá vetetett, és mi azon járunk a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a te békességed velünk van. Hálát adunk a kegyelmedért, amely növekszik felettünk, és a te kegyelmed mindenre elegendő, mert átsegít minden helyzeten, minden problémát. Köszönjük, atyám, az erős karodat, amely a segítségünkre van mindenkor. És hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy munkálkodsz a testek helyreállításán, és megújítod az őrjáratod által a földi sátorházunkat. Köszönjük, atyám, mindazt az üzenetet, amit a mai napra elkészítettél. Hálát adunk, atyám, a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért, a szellemiességet és szomjúságot árasztjuk ki. És köszönjük, atyám, hogy te minden napon növeled a gyülekezeteket, az üdvözülőkkel. Mert nem tudnak ellenállni a hívó szabadnak, a Szent Szellemet vonzásának, a szolgáló anyó invitálásának, és bejönnek a te jelenlétedbe, a te királyságunkba. A Jézus Krisztus szent nevét. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy a legjobb helyre jöttél. Szeretettel köszöntünk benneteket. A David Herzog egyedi módon megy be a dicsőségbe, nem úgy, ahogy mi. És általa egy feljebb lépést kapunk, és ő ezt Krisztus testének tanítja, hogy hogyan kell azon a módon belépni Isten dicsőségébe. Nem olyan túl régen egyik kedves bárányunk megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy a szeretet mélysége, hosszúsága, magassága, mélysége, és elmagyaráztam, de a pesti tanításban is benne volt. Tehát, hogyha valakinek van valami kérdése, nyugodtan kérdezzem meg az Úrtól, pásztortól is lehet természetesen, és vagy megkapja belső bizonyosság által, vagy valakin keresztül, egy tanítás által például. És ennek nagyon örültem. Ma egy újabb örömért, egy távoli nagyvárosi pásztortársammal beszélgettem, és egyszer csak átjött arra, hogy a pásztoroknak kellene gondoskodni az utánpótlásról. Hogyha az úr másfelé rendeli őket, vagy valami történik velük, akkor ne álljon meg a szolgálat, hanem legyen utánpótlás. És ezen túlmenően az utódot azt vezessék be a szolgálatba, és időnként adjanak neki lehetőséget, hogy szolgáljon. És mondtam, bocsánat, hogy most megállítalak, mert ezzel egy nagy megerősítést kaptunk, hogy nálunk az utánpótlás kérdése már megoldott. Tavasszal is ugye, amíg kórházban voltam, addig sem volt gond a szolgálattal, és minden hónapban kap a tanítványunk egy lehetőséget a szolgálatra, és azt mondta, hogy nagyon helyes. Úgyhogy az úr ilyen megerősítéseket képes adni. Bevezetőként szeretnék az egységről picit beszélni. Egység és ég, ez a cím ennek a kis üzenetnek. A Zsoltár 133-at azt elolvassuk, igen, három versszakból áll. Zsoltár 133-as, 1-3-ig. Ez minden közösségre igaz, és az áldás két feltételét tartalmazza.
Íme, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre.
Amen. Isten a vele és a szentekkel való közösségre hívott el bennünket. Az áldás két feltétele, együtt lenni és egységben lenni. Nem elég, hogyha egy munkacsoport, egy gyülekezet, egy házaspár együtt van. Az még nem jelenti azt, hogy egységben is vannak. Lehet köztük ellentét, marakodás. Tehát az áldás két feltétele, együtt lenni és egységben lenni. Nemrégen olvastam egy kis cikket az ölelés, az érintésnek a hatalmáról. Amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, akkor még inkább csak érintés volt, köszöntés, egymás vállának a megsimogatása, de most már eljutottunk a két karral való ölelésig, és ilyenkor ugyanolyan boldogság hormonok szabadulnak fel, mint a házas élet során. És erre szüksége van az embernek. Mondják azt, és teljesen igaz, hogy vannak emberek, akik belehalnak a magányba. Nincs kontaktus senkivel, nincs egy érintés, és gondolkodásban is elindulnak rossz irányba, és megtörténhet az, aminek még nem kellene. Mi történik akkor, amikor a szentek egységben vannak? A Máté 18-19 írja, ezt majd otthon elolvashatjátok, hogyha egy akaraton imádkoznak a szentek, akkor hatalmas erőt szabadítanak fel. És a másik igei alátámasztás pedig az 5 Mózes 32-30-ban található. Ott pedig az ige azt mondja, hogy egy megfut, amit ezret. A kettő pedig, amikor egybe kapcsolódik, egységben van, hitben van, akkor hatványozott erőt tudnak felszabadítani. Mert egy megfut, amit ezret, kettő pedig tízezret. Tehát látjátok, hogy az egységnek milyen áldása van? Milyen gyümölcse van? Az ellenség viszont nem tudja elviselni az egységet. És igyekszik éket verni a kapcsolatokban. Legyen az gyülekezeti test, család, munkahely, baráti közösség, bármi, hozza az éket és elkezdi ütni. A fahasítást, a fahasogatást ismeritek. Főképp, ha bütykös a kugli, akkor nem csak fejszét használnak, hanem éket. Beleütik, és ütik, ütik, amíg szükséges. Mi történik akkor, amikor az éket ütik? A fának a két darabja kezd eltávolodni egymástól. És a végén megtörténik az elszakadás. És a kugli két darabba szétesik. Az ördög ezt szeretné elérni, hogy az egységek menjenek szét. Mert hogyha nincsenek egységben, nem tudnak egy akaraton imádkozni. Dicsőség Istennek, nekünk van fegyverzetünk. Nekünk adatott Jézus neve, és a Szent Vér is a mi rendelkezésünkre áll, tehát ellenállhatunk a pusztítónak. És ellen is kell állnunk, mindaddig, amíg jelen van. Az előző ságvári újságban a hanghullámok erejéről olvashatotok. A most készülőben pedig szintén a szavak teremtő erejéről. Csak megismétlem egy gondolatban, hogy a víz kísérlet bizonyította azt, hogy a hangra a víz reagál. Választad. Mivel a testünk 70% a víz, parancsolhatunk a testünknek. És mivel a levegőben ott van mindenhol a pára, itt a teremben is, ezért a körülményekhez is szólhatunk. Mert a víz úgy tűnik, mint egy közvetítő eszköz. Isten erős karja által mi dicsőségesen jövünk ki a megpróbáltatásokból. Zsoltár 91 egy általános védelmet szolgáltat a számunkra. A Zsoltár 89-ben pedig ott van a felkenteknek a védelme. Az Énekek 2.15 a kis rókák kártételéről beszél. A Békevár 2-es kötetében a 261. résztől a 266. részig ajánlom szíves figyelmetekbe, mert ez szól az ékekről. Azt mondja itt az Éneke 2.15-ben az ige, hogy a kis rókák károsítják a szőlőfürtöket. Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesszők. Hol terem a szőlőfürt? A szőlőveszőn. Tehát gyakorlatilag a kis rókák a mi gyümölcseinket károsítják, ha hagyjuk. Persze ugye úgy gondolja az ember, hogy egy kis róka, egy kis kár. De sok kis róka már sok kárt képes okozni. A Rút 1.16-os versében arról van szó, hogy ne erőltess. Ugyanis az erőltetés, a nyomás, a prés, az nem más, mint egy ék. Ez egy külső erő. Ennek ellen kell állni. Ezt le kell állítani, meg kell szüntetni. Mert előbb-utóbb bekövetkezik, mint a tuskónál, a szakadás és az elkülönülés. Apostolok cselekedetei 15. fejezetben, a 38-tól a 40-esig.
Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük, Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlást támad azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózik Ciprusba. Pál pedig Silást választván maga mellé, elméne az Isten kegyelmére bízatván az atyafiaktól.
A történet arról szól, hogy Pál és Barnabás egy munkacsoportot alkotott, és eredményes munkát végeztek a királyság számára. De egyszer Barnabás úgy gondolta, hogy Márkot, az unoka testvérét vegyék maguk mellé. Pál tiltakozott ellene. Barnabás ebben hajthatatlan volt, Pál viszont Szilást vette maga mellé. És igazából a szolgálatuk szétvált. Mert Barnabás erőltette ezt a Márk dolgot. Éket vert a szolgálatukba, és ketté vált az útjuk. Tehát nekünk nagyon-nagyon őrizni kell az egységet, mert az egység egy nagyon nagy kincs. A 38-as versben kaptam újabb megerősítést azzal kapcsolatban, amit korábban szólt az Úr felétek. A 38-as vers ismét int a távolságtartásra. Akik elszakadtak, azokat ne vegyük magunk mellé. És nagyon jók az ilyen igen megerősítések. Így az ember sokkal biztosabb a dolgában. Halleluja. Az erőltetés, az ékek verése, és sok minden más, a hústestnek a cselekedete. Erről fogtok most tanítást hallani. Évit kérem fel, hogy szolgáljon felétek, és fogadjátok szeretettel.
A mai napon a szellemről és a testről fogtok hallani, de fogtok hallani az ördög munkájáról is, és a lélekről is. Úgyhogy mai napon nekünk is szól valószínűleg a tanítás, de igazából épülésünkre van, és olyan épülés, hogy másoknak tudunk ezzel segíteni. Hogy igéket mondunk, szólunk, és így segítjük a másokat, hogy nézzék meg, hogy mi van leírva az írásokban. Az első ige versünk lesz az 1 Tesszalonika 5.23. Azt írja az ige: maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Tudjuk már azt, hogy az ember hármas felépítésű szellemi lény. Szellem, lélek és test. Az ember igazi valója a szelleme, aki fizikai testben él, és ezt a kettőt a lélek köti össze. Most nézzük meg külön-külön a három elemet. Az első a szellemünkről szól, ami az újjászületés során a szellemünk azonnali megváltást nyert és élővé vált, mert előtte a szellemi halál állapotában voltunk. 2 Korintus 5.17 írja le ehhez a magyarázatot. 2 Korintus 5.17. Sok ige fog elhangzani a mai napon is. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Amen. Tehát a szellemünk újjászületett, új életet kaptunk, és a gyönyörűséges úton járhatunk az örök élettel. Köszönjük ezt az Úr Jézusnak. És nincs más út, csak Jézus elfogadásával nyerhet üdvösséget az ember, és így lesz örök életünk. Az apostolok cselekedeteiben írja le az ige. Apostolok cselekedeteiben, a 4. fejezetben a 12. ige vers. És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Amen. Tehát nincs más név, csak az Úr Jézus neve, őt fogadjuk be, és az ő neve által nyerünk üdvösséget. A második elem a lelkünk. A lelkünk megváltása a mi feladatunk. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy Isten igéjével megújítjuk a gondolkodásunkat, ami folyamatosan megy végbe. Tehát a szellemünk azonnal újjászületik, a lelkünket viszont folyamatosan kell építeni, megújítani a Szent igével. A Róma levél 12. fejezetének a 2. verse írja ehhez az igét. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. Amen. A harmadik elem a testünk. A testünk megváltására viszont ígéretünk van Istentől, amit a megdicsőült test felöltésekor fogunk elnyerni, amikor az Úr Jézus visszajön értünk a felhőkön. És ezt is az Úr Jézus végzi el. A Filippi levélben olvashatjuk ehhez az igét. Filippi 3.20.21. mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Amen. Tehát ez egy hatalmas munka lesz az Úr Jézus, amit el fog végezni. De amíg ez meg nem történik, addig a testünket alá kell vetnünk a szellemünknek. Mivel a testünk nincs újjászületve, így a testünkön keresztül, vagyis az öt fizikai érzékszervünkön keresztül érintkezünk ezzel a fizikai világgal. Tehát a szaglás, ízlelés, tapintás, látás. És mivel ebben a világban a sátán is jelen van, nagyon oda kell figyelni, hogy a testünket alávessük. 2 Korintus 4.4-ben írja az ige, hogy akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Amen. Ebben az igében az Isten kisbetűvel van írva, mert a sátánt írja, hogy e világ istene, és az kisbetűs Isten. És ezért kell nekünk hirdetni az igét, az evangéliumot, hogy megnyíljanak a szemek, megnyíljanak a fülek, halljanak a szellemi fülek, meglássák ezt az utat. Mindannyiunknak a teste akar helytelen dolgokat tenni, függetlenül attól, hogy mióta van üdvösségünk, mennyire vagyunk felnövekedve szellemben, mivel a testünk még nem lett megváltva. Ha hagyod, hogy a tested azt tegye, amit akar, akkor idővel az ördög befolyása és elnyomása alá kerülsz. Például az alkohol, vagy éppen a drog. Az alkohol az a világban nagyon megszokott dolog, és újjászületett keresztényeknél is nagyon sok helyen még. Amíg a testét nem tudja alávetni a drága szent, addig sajnos ezt gyakorolja. És az alkohol az nagyon nagy károkat tud okozni az ember testében. És hogyha nagyon belemerül a drága szent, akkor az ördög befolyása alá kerülhet, és sajnos nagyon tudja használni az ördög az ilyen embereket. Ugyanúgy van a droggal is. Aki drogozik, amikor annyira bedrogozik, az se tudja, hogy hol van, mit csinál, az ördög azonnal ott van, és megtesz olyan dolgokat, amire nem is emlékszik, sajnos. Ezért nekünk kell a szellemünk által féken tartani a saját testünket, és annak a kívánságait. És az írás útmutatást ad ezzel kapcsolatban, hogy mit kell tennünk a testünkkel. Elsősorban fel kell ajánlanunk a testünket élő áldozatul Istennek. Ezt írja a Róma 12.1-es ige vers. Róma 12.1. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Amen. Hogy felajánljuk a testünket, az azt jelenti, hogy a testünket Isten szolgálatába kell állítanunk. Például imádkozni másokért. Az igét kell hirdetnünk. Üdvösségre kell vezetni a drága, elveszett embereket. Ez a legelső, amit meg kell tennünk. Nem pedig a test kívánságainak élni. Ebben benne van a tévénézés. Nagyon sok elfoglaltság, ami nem hasznos. Ezért kell Isten útjára lépni. Nagyon sokan nem ismerik, hogy miért vagyunk itt a Földön. Milyen célból. Ezért kell elmondani az embereknek, hogy miért vagyunk itt. Azért, hogy elsősorban üdvösségre vezessük az embereket, az elveszetteket, behívjuk a királyságba, és elmondjuk nekik, amit mi már tudunk szellemből. Segíteni nekik. A második, testünket meg kell feszíteni, vagyis meg kell öldökölni a testnek a helytelen cselekedeteit. Ezt írja a Kolosse 3.5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás. Amen. Ez azt jelenti, hogy gyökerestül ki kell írtani magunkból a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, minden gonosz kívánságát, az ellenségeskedést, az irigységet, a féltékenységet, és minden káros szenvedélyt. A harmadik, testünket alá kell vetni a szellemünknek. Ahogy Pál is mondja az 1 Korintus 9.27-ben, nézzük meg, azt mondja itt Pál. Hanem alávetem a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Amen. Tehát Pál sem engedte meg a testének, hogy bármit megtegyen. Az ő teste is akart helytelen dolgokat tenni, ezért a testét a szellemével kellett az uralma alatt tartani. És ezt nekünk is meg kell tenni. Nekünk is irányítani kell a testünket, hogy mit tegyen meg, és mit ne tegyen meg. Isten azt mondta, hogy képesek vagyunk arra, hogy visszatartsuk a testünket az Istennek nem tetsző cselekedetektől. A Kolossai 1:10-et nézzük meg. Azt írja, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében. Amen. Ez egy példamutató életvitel. Ezért kell a testünket a szellemünk uralma alatt tartani. De a hívők sokszor az ördögre fogják azt, amit egyedül csak a testük cselekedik, a rossz cselekedeteket. Az ördögre fogják rá. Például bemegy valaki egy cukrászdába, barátnőjével esznek egy süteményt, jön a következő barátnő, akkor együnk még egyet, aztán jön a következő, tehát a falánkság az is ide tartozik, hogy nem tisztelet tortát kell megenni, hanem elég az egy szelet vagy a kettő. Tehát ezt nem az ördög mondja, hogy egyél még egy szelet tortát, vagy még egyet, meg még egyet, hanem a test kívánsága. Mert valaki nagyon szereti a süteményt, vagy a fagyit, vagy a csokit, vagy bármi mást. Tehát a falánkság, a kábítószer, a nikotin, az alkohol szellemét nem lehet kiűzni a testből, mert az a testnek a kívánságából ered, és ez nem az ördögnek a ráhatása. De viszont aki ezeket hosszabb távon teszi, ezeket a test kívánságain felül az ördög hatalma alá kerül, akkor egy démoni ráhatásra számolhat, és ettől viszont nehezen tud megszabadulni. Sok ilyen példa van. Ez egy kötés. Tehát kötés alatt tartja az embert. Sokszor azt akarják az emberek, hogy Isten tegyen valamit a testükkel, de ő semmit nem fog tenni a testükkel kapcsolatban, mert testünket nekünk kell féken tartani. A saját hústestünk felett nekünk, saját magunknak van döntési jogunk, mert szabad akaratot adott nekünk Isten. De ezt nem szabad rossz irányba használni. Az 1 Korintus 6.12 írja ehhez az igét. Azt írja, minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom senkinek hatalma alá. Amen. Tehát azt írja az ige, hogy minden szabad nékünk, de nem minden használ. De nem adjuk az ördög keze közé ezeket a helytelen dolgokat, amit cselekszünk. Ezt nekünk kell megfeszíteni, a testet. Tehát a szabad akaratunkat kordába kell tartani. Ha nem ajánlod fel a testedet Istennek, akkor a tested mindazt meg akarja majd tenni, amit az üdvösséged előtt szokott tenni, amikor még a világban voltunk, amikor még a sátán uralma alatt voltunk. Nagyon sok rossz szokásunk volt, amit le kell tenni. Nézzük meg ehhez az Efézusi levélben a 2:3 ige versét. Itt írja le, hogy amikor a világban voltunk, milyen szokásaink voltak, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolottunk egykor, mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és a természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is. Amen. Későbbi igesorokban majd el fogom mondani, mert leírja az ige, hogy milyen cselekedeteink voltak, a testnek a cselekedetei. Tehát ha az újjászületett szellem nem irányítja a testedet, azzal nyitva hagyod az ajtót az ördögnek, a gonosz szellemeknek, mert így hozzád férkőznek. És ezért nem az ördögöt kell okolni a testiségért, mert kapcsolatban vannak, de nem mindegy, hogy a test teszi, a mi testünk kívánsága akarja, vagy pedig az ördög. Tehát a különbséget kell tenni. Nem mindenért az ördögöt kell okolni. Az érzéki hústest az, amelyet az emberi természet irányít Isten szelleme helyett. A keresztényeknek Isten igéjében való hitben kellene járniuk, és a Szent Szellem vezetését kellene követniük. Nem pedig az érzékszerveikre kellene hagyatkozniuk. A Róma 8.14-et nézzük meg. Azt írja, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Amen. Tehát Isten szelleme kell, hogy vezessen minket, nem az érzékszerveink. Attól, hogy valaki Szent Szellemmel teljes, az még lehet testi. Ha nem tanulja meg a testét és a lelkét, a szellem uralma alatt tartani. Megbotolhatunk mindannyian, még most is. Akármennyire vagyunk szellemben felnövekedve. A korintusi hívők is ilyenek voltak. Testi keresztények voltak. Ők a csecsemőkor állapotában maradtak, mert testiek voltak, mivel megengedték, hogy az öt fizikai érzékük uralja őket. Ezt nézzük meg az 1 Korintus 3-ban. 1 Korintus 3-ban az 1-től 3-ig Pál apostol mondja ezeket a szavakat, ő írta le a szellem által. Én sem szólhattam néktek atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem viselhettétek volna el, sőt, még most sem viselhetitek el. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Pál azt is mondta a korintusiaknak, ti csak természeti ember szerint jártok, ezért van köztetek irigykedés és viszálykodás. És a Jakab levél is ír erről, a Jakab 3.16 is ír az irigykedésről. Mert ahol irigykedés és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van. De ha megtanulod, hogy ne az érzéseid vagy a hústested vezessenek, hanem Isten szelleme és igéje, akkor növekszel fel a testiség állapotából. Felnövekszel, és akkor a sátán már nem uralhat, ha felnövekszel. De amíg kisded maradsz, addig a sátán uralma alatt. Tehát jobban tud a sátán uralni, amikor még nem növekszel. Mert van, aki csak újjászületik, vannak rossz szokásaik, mint ahogy említettem az előbb is, hogy az alkohol, drog, nőzés, meg bármi más, és az ugyanúgy kívánja a test, ugyanúgy, mert nem a szent igének az útján jár. Hát ha megismeri ezt a szent utat, növekedik benne, hallgatja az igét, hallgatja a tanításokat, olvassa a tanítókönyveket, akkor megértése lesz arról, hogy ezt meg kell változtatni. És így a sátán nem uralhatja, mert hatalmunk van a sátán felett, drága Úr Jézus neve által. Tehát mindent az dönt el, hogy a lélek a test vagy a szellem oldalára áll-e. Mert ha a szellem és a lélek összefog, akkor az képes leuralni a testet. Tehát nagyon fontos, hogy az elménket megújítsuk az igével, és ezt a Szent Szellem által tudjuk megtenni, mert ő vezet minket, és így tudunk működni együtt. A szellem és a lélek összefog, akkor a testet le tudja uralni. Így tudunk működni együtt Isten akaratával. De a hústest az önző. Tehát a hústestnek önző a természete. Az alávetésben kell tartani mindaddig, amíg itt élünk a Földön. Mert a testünk mindig mást akar tenni. És a hústestet mindig alávetésben kell tartani. A Kolosse levélben egyszerű fordításba fogom elolvasni nektek, de ti megnézhetitek a miénkbe otthon, a Kolosse 3-ban, a 7-től 10-ig. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban írtsátok ki magatokból a haragot és a dühöngést. Ne mondjatok, vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok. Ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen ez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet és annak szokásait. Viszont felöltöztétek az új embert, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. Amen. Az újjászületéskor megkaptuk az isteni fajta természetet. Mégis sokan az önző természetet gyakorolják, mégis az önző természet uralma alatt vannak. Az alatt élnek. Semmit nem tesznek annak érdekében, hogy megújítsák az elméjüket, és hogy megfékezzék a hústest indulatait. Az 1 Péter 4-ben írja az ige, 2-től 4-ig azt írja, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljetek a testben hátra levő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idején a pogányok akaratát cselekedtük járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, iszákosságban és undok bálványimádásokban. Ami miatt idegenkedve nézik, hogy ti már nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban az áradatában, és szitkozódnak. Ez az igesor azt mondja el, hogy miben voltunk, milyen helyzetekben voltunk, vagy akik újjászülettek, nem csak rólunk van szó, hanem az egész Krisztus testéről szó van, akik már újjászülettek, visszatekintenek, hogy miben jártak. Tehát buzdít ez az ige, hogy ne embereknek tetszünk, hanem Istennek, hogy változzunk meg ezekből a szokásokból, ezekből a kívánságokból. És amikor megtesszük ezeket, mint mi már megtettük, mi már nagyon sokat változtunk, a világ idegenkedve néz ránk, azt írja az ige. Sokan nem ismernek az emberre, hogy megváltozott. Mert van, aki idegesebb természetű volt, és ahogy megismerte az Urat, és jár az igében, megnyugszik. Tehát a nyugalom, a békesség, a szeretet kiárad rajtunk. Különbség van az ördög munkája és a test cselekedete között. Ahogy mondtam az előbb is, nem szabad mindent az ördög munkájára fogni, mert legtöbb esetben a hústest cselekedetéről van szó, a test kívánságairól van szó. Amikor a Biblia arról beszél, hogy tartsuk a testünket, a szellemünk alávetése uralma alatt, akkor az emberek többnyire a szexuális dolgokra gondolnak, a szexuális test kívánságaira, mert azt hiszik, hogy csak arról van szó. Tehát, hogy azt kell uralmunk alatt tartani, de nem így van, mert sokkal többről van itt szó, mert nagyon sok cselekedete van a testnek, sokkal több kívánsága van a testnek, amit nagyon sok mindent alá kell vetni. Tehát féken kell tartani a test cselekedeteit, ami az óembernek a természete, a régi ember természete. És nézzük meg a Galata levélben is a test cselekedeteit. Galata 5-ben, a 19-től 21-ig. Azt írja az ige. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Amen. Tehát ebben az ige sorban leírja, hogy milyennek a test cselekedetei itt ebben a Galata levélben is. A végén viszont azt írja, hogy Isten országának örökösei nem lesznek. Tehát ez a kifejezés nem azt jelenti, hogy elveszíti valaki az üdvösségét, hanem azt, hogy aki a test kívánságainak enged és így él, és nem a szellem vezetésének, az elesik az áldásoktól. Mert ugye, aki a test kívánságainak él, úgy, mint ahogy a világban élők, azok nem lesznek áldottak. Tehát nem úgy lesznek áldottak, mert ahhoz Isten útján kell járni, hogy áldássá váljanak. Mert úgy tudnak segíteni másokon is. De az üdvösséget egyedül csak az Úr Jézus megtagadásával lehet elveszíteni. Semmi más. Csak a Jézus megtagadásával. A mi feladatunk és felelősségünk, hogy a test minden gonosz törekvését az újjáteremtett szellem uralma alatt tartsuk. Arra is buzdít az írás, hogy vesd le a régi természetet. A Biblia elmondja, hogy hogyan foglalkozzunk a testtel és a lélekkel, vagyis az ember testi természetével. Le kell vetköznünk az óember testi kívánságait, és fel kell öltöznünk az új embert Krisztusban. Az Efézusi levélben van leírva, Efézus 4-ben, a 22-től 24-ig. Útmutatást ad az ige arra, hogy vetközzük le a régi embert, az óembert, és öltözzük fel az Úr Jézus Krisztust. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva csalárd kívánságok miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, és felöltözzétek ama az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Amen. Tehát amikor a rossz szokásokat és a rossz kívánságokat vetközöd le, akkor nem a gonosz szellemekkel foglalkozunk, hanem csak a hústesttel. Isten nem fogja helyetted levetközni az óembert. Azt neked kell megtenni. Nekünk kell levetközni az óembert, a test cselekedeteit, az irigységével, a keserűségével, dühével, haragjával, zúgolódásával és gonosz beszédével együtt. És még nagyon-nagyon sok tulajdonság van, amit le kell vetközni. Rossz tulajdonság. Egyetlen módja van az új ember felöltésének, hogyha az elménket megújítjuk Isten igéjével. Az óember levetkőzése és az új ember felöltése kedves dolog Isten előtt. A római levélhez lapozunk. Róma 8-ban, az 5-től 8-ig. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Amen. Tehát ahogy Krisztust felöltöd, képes leszel szellem szerint járni, és nem a test cselekedetei szerint, ahol később az ördög könnyű prédávájá válhatsz. Ez nagyon fontos. Lehet gonosz szellem egy újjászületett személy házában, vagyis a testében, de a szellemében nem. Tehát az ember szellemében nem lehet gonosz szellem, de a testében igen. Tehát a testünkben benne vannak a belső szervek, a belek, a máj, a zepe. Azt támadhatja az ördög. Tehát tünetek jöhetnek, de a szellemünket nem támadhatja. Mert ott az Úr Jézus és a Szent Szellem vett lakozást. A bosszúállás a hústestnek a reakciója, és nem az ördögnek a tevékenysége. Galata 5.17. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Amen. Tehát ha valaki megsért téged, akkor keserűséget és neheztelést hordozol a szívedben, ezért a hústest az bosszút akar állni. De mi nem ezt tanuljuk, hogy amit kapok, azt adom vissza. Mert mindenki, amit vet, azt arat. Mert ha rosszat vet, rosszat is fog learatni, de nem azon a személyen keresztül, akit megbántott, hanem másokon keresztül, vagy más módon kapja vissza. Tehát mi a szeretetet hordozzuk a szívünkbe. A Róma 13-14 az egyszerű fordításban fogom felolvasni. Azt írja, hogy Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és a régi emberi természetet pedig ne tápláljátok, se ne teljesítsétek a kívánságait. Tehát a régi emberi természetet nem szabad táplálni, hanem meg kell újítani. És nem szabad teljesíteni a régi embernek a kívánságait, hanem fel kell öltenünk az Úr Jézus Krisztusnak a természetét magunkra. És Istennek az utánzói kell legyünk. Ezt írja az Efézus 5:1-2. Azt írja, legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul, áldozatul és jó illatul az Istennek. Amen. Mi is jó illatai vagyunk Istennek, ha az igében járunk, és Istent utánozzuk. Amíg a földi testedben élsz, addig folyamatosan küzdened kell a testi természeteddel, amíg itt vagyunk a földön, amíg ebben a testben élünk. Ezért fel kell öltenünk az isteni fajta szeretetet is, mert az igéből láthatjuk meg, hogy miként cselekszik az új teremtés Krisztusban, és megérthetjük, hogy mit kell felöltöznünk. Megnézzük ehhez a Kolosse igét. Kolosse 3-ban a 12-től 14-ig. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottjai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek a kötele. Amen. Olyan szépen leírja ez az ige sor, hogy mit kell felöltenünk, a szeretetet, a hosszú tűrést egymás iránt, a megbocsátást, szelídséget, alázatosságot, mert csak így lehet ezen az úton menni. Gyakorolnunk kell a megbocsátást, gyakorolnunk kell az isteni fajta szeretetben való növekedést is. Le kell győzni az önző hústestnek a szeretetét, mert az nem valóságos. Amikor újjászülettünk, Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkben, a belső emberünkben, a szellemünkben, és ezt a Szent Szellem által kaptuk meg, írja Róma 5:5. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Amen. De ezt a szívünkben levő szeretetet fel kell öltenünk a külső emberünkre, mert arra nem öntetett ki Isten szeretete, csak a belső emberre, és ezt ki kell, hogy mutatkozzon rajtunk, külső emberre, cselekedetünkkel, szeretett cselekedetünkkel. Különbség van a külső ember és a belső ember között, mert ennek ismeretében, ha ezt tudjuk, hogy mi a külső ember, mi a belső ember, akkor ennek az ismeretében tudjuk alávetni a testünket Isten igéjének. Ha nem öltjük fel az isteni fajta szeretetet a külső emberünkre, akkor a sátán megnyilvánulhat testünkön keresztül. Pál a leveleiben beszél a test cselekedeteinek a megöldökléséről is. Itt a Római Levél 8-ban, 12-től 14-ig, most a mi Bibliánk szerint fogom olvasni nektek. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, éltek, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Amen. A megöldökölni kifejezés egyik jelentése, mert több jelentése van, a legyőzni. Tehát le kell győzni a test cselekedeteit. A hústest megöldöklése vagy megfeszítés az olyan dolog, amit minden egyes hívőnek saját magának kell megtennie. Mert Isten nem teheti meg helyettünk. És még a házastársat se tudja megtenni, a pásztorot sem öldökölheti meg a te testedet, te helyetted. Tehát a szomszéd se, senki nem tudja megtenni. Csak saját magunk tehetjük meg, hogy megváltoztatjuk a test cselekedeteit. Ezt nekünk kell megtenni, megöldökölni. És a te döntéseden múlik, hogy legyőzöd-e a saját természetet, kívánságát, vagy nem. Tehát a te döntésed, az kell hozni egy döntést. Ezért a káros szenvedélyekre mondom legjobban. Kell hozni egy döntést, hogy ezt a mai naptól kezdve nem csinálom tovább. Nehéz döntések ezek, de meg lehet tenni, mert Isten soha nem hagy minket magunkra. Például ez azt is jelenti, hogy a szánkon ne a bolond beszéd jöjjön ki, hanem az ige, a drága szent ige. Testünket pedig ne a kívánságoknak adjuk át, hanem az Úr szolgálatára. A Galata levelet nézzük meg. Galata 5-ös fejezet, 24-25-ös ige verse. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Amen. Tehát ha felöltöttük magunkra a krisztusi életet, a krisztusi természetet, akkor az szerint is éljünk. Akkor ha Krisztus természetet öltöttük fel, akkor a test kívánságait meg tudtuk feszíteni. Ha ezen az úton járunk, akkor mindig meg tudjuk feszíteni. Viszont a test megfeszítése nem kellemes, de ez csak a test kordába tartásával kerülhető el, hogy a test kívánságain keresztül ne essünk az ördög csapdájába. De sajnos nem minden keresztény feszíti meg a hústestét az igének megfelelően. A test megnyilvánulásait sajnos nem mindenki tudja megkülönböztetni, hogy az démoni tevékenysége. A test alávetése része az Isten iránti engedelmességnek, ami védelmet jelent, mert így tudsz ellenállni az ördögnek. Írja a Jakab 4:7. Nézzük meg. Engedelmeskednünk kell Istennek. Vessétek hát alá magatokat az Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut, elmenekül előletek. Amen. És most egy kis morzsát a megszentelődésről is mondok nektek, tanítok nektek. A Galata levélhez lapozzunk. Galata 5-ös fejezetében a 15-től 17-ig. Galata 5-15-től 17-ig. Azt írja az ige. Ha pedig egymást marjátok és valljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Amen. Tehát az ige azt mondja, hogy a test törekszik, háborúzik, harcol az újjáteremtett emberi szellem ellen. A legnagyobb háború a keresztény élet során a szellem és a test között folyik. De ha a szellemünk és a testünk közötti háborút lerendezzük, akkor nem kell olyan sokat küzdenünk a sátánnal, mert egyetlen ajtót sem hagyunk így nyitva az ellenségnek. Tehát meg kell értenünk a test és az újjáteremtett emberi szellem ellentétét, a harcát, és azt, hogy hogyan feszítsük meg a testünket, hogy megszentelt edényben élhessünk. A testünk a megszentelt edényünk. Isten azt akarja, hogy szentül éljünk és távolodjunk el minden bűntől. 1 Tesszalonika 4-ben, az 1-es vers, a 3-tól 5-ig és a 7-es. Továbbá pedig kérünk titeket, atyám fiai, és bátorítunk is az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, hogyan kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek, aképpen járjatok, hogy mindinkább gyarapodjatok. Mert ez az Isten akarata, hogy megszenteljen titeket, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Amen. Biblia arról tanít, hogy miként élhetünk Istennek tetsző módon, és megszentelődésben hogyan juthatunk előbbre. A megszentelődés görög jelentése, hogy Isten céljaira való elkülönülés. Ez nem azt jelenti, ez az elkülönülés, hogy van egy fal, és akkor itt él a világ, ott meg mi élünk. Hanem szellemi elkülönülés, tehát nem egy elszigetelődés, hanem elkülönülés csak. Attól függetlenül mi foglalkozunk a világgal, mert azért vagyunk itt. Azért élünk szentül, hogy megmutassuk nekik, hogy így lehet élni. Újjá lehet őket születtetni, és megmutatni nekik ezt az utat. Tehát a hívő ember elkülönül a világtól, ahol a bűn uralkodik. És attól megtartóztatja magát, hogy Istennek éljen és szolgáljon. Tehát ez egy Isten oltárára helyezett élet. Ez egy áldozat. Feláldozzuk a testünket. Élő áldozatul az Istennek az oltára helyezzük. Hogy Isten útján járunk. A megszentelődés az sem egy pillanat alatt fog bekövetkezni. Az viszont egy véget nem érő folyamat. Az elme megújítása is egy véget nem érő folyamat, de a megszentelődés is. Tehát ezek együtt folynak, együtt tudnak működni. A megszentelődés viszont azt sem jelenti, hogy nem fogunk hibákat elkövetni, mert a testünk még nincs megváltva, és a hibákat el fogjuk követni. Mert az ördög is tudja a gondolatokat is támadni. A legjobban, a legelső, amit az ördög megtámad, a gondolatokat. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon erősen oda kell figyelnünk erre a szent életre, és ezen járni, mert nagyon-nagyon gyorsan becsúszhat azon a résen az ördög, gondolatba, testbe. Nem számít, hogy mennyire ismered az igét, attól még el kell különíteni magadat az istenfélő életre. Tehát mindegy, mennyire vagy felnövekedve, van, aki azt mondja, hogy ő már olyan magasra felemelkedett. Ő már ismeri kívülről a bibliai igéket, nem elég. Megszentelten kell élni, el kell különülnünk az istenfélő életre. A megszentelt életvitel segít abban, hogy a szellemed uralma alatt tud tartani a testedet. Isten azt akarja, hogy tanuljuk meg, hogy hogyan kell a saját testünket uralni. Tehát hogyan kell a szellemünk alatt uralni a testünket. Olyan tisztességes módon bánjunk a testünkkel, hogy az valójában csak Istennek szolgáljon. Ne adjuk át a testünket a romboló kívánságoknak, mert a hitetlenek, akik nem ismerik Istent, ezt teszik. Az Úr szent életre hívott el bennünket, és nem arra, hogy bűnben éljünk. Szentségben kell járnunk, hogy Isten tetszésére lehessünk. Nézzük meg az utolsó igénket, 1 János 2-ben a 15-től 17-ig. Ez egy gyönyörű igesor. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Amen. Tehát mivel mi szellemi lények vagyunk, és örök életünk van, és a szellem szerint járunk, az igében növekszünk, és ez a tudás, ez a szellemi élet, ez a gyönyörűséges isteni megszentelt út, ha ezen járunk, akkor nem veszünk el. De amik itt vannak a világban, akár fizikai dolog, anyagi dolog, bármi rossz dolog, amit a világban, a dobzódások, a bulizás, a drogozás, a alkohol, bármi ilyen, az mind elmúlik. Azt nem visszük magunkkal. Mert a testünket is itt hagyjuk. Az majd csak a megdicsőülés után fog feltámadni. Járjunk a keskeny ösvényen, mert a világ szeretete nem kedves Isten előtt. Csak az Úr Jézus szeretete kedves, és Isten azt akarja, hogy mi ezen az úton járjunk. Azért nem hagyott bennünket soha cserben, Isten. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Amen, ugye dicsérjük az Urat. A hústestnek nagyon sok fajta cselekedete van, ami nem kívánatos. És ide illik a János 21-22. Ennek az igének az értelmét ki lehet fejezni keményebben, és ki lehet fejezni egy kicsit finomabban. Jézus szavait halljuk most rögtön.
Mondanék ki Jézus, Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem.
Amen. Jézus itt azt fejezi ki, hogy nem minden dolog tartozik rád. Sok minden nem tartozik rád. Mert az illetőre is az Úr Jézusra tartozik. Egy dolgod van, azt mondja Jézus, hogy kövess engem. Ha egy kicsit keményebben akarjuk kifejezni, akkor az a rövid szólásmondás, amit sok helyen használunk, hogy közöd, te csak kövess Jézust, semmi más dolgod nincs. És eszembe hozta az Úr valamikor, fiatal koromban a tévében volt egy sorozat, a Minden lében két kanál. Emlékeztek rá, ugye? Tehát nem kell olyannak lenni, mint a falusi kispadokon a térfigyelő kamerák, hogy mindenben belőjtjük az orrunkat. A megszentelt élet pedig egy oltárra helyezett élet. Azaz, Istennek felajánljuk a testünket, hogy használja. Hogy elmenjünk valahova, szolgáljunk, prédikáljunk, embereket vezessünk üdvösségre, imádkozzunk a gyógyulásukért, és szolgáljunk az emberek felé. Úgy, ahogy Ábrahám Izsákot, a fiát az oltárra helyezte, és Istennek ajánlotta. Jelképesen ehhez hasonlóan Isten tőlünk is ezt várja, hogy a testünket adjuk át neki, hogy a testünkkel csak neki szolgáljunk. És ne kívánságoknak, meg egyéb dolgoknak. Köszönjük szépen az évi szolgálatát, és hiszem, hogy egy tartalmas üzenetet hallottatok. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik a testek helyreállításán. Kétszer is jelezte, hogy nyakban ez inkább ér, mint izom, de lehet izomra is kiterjeszteni. Tehát két oldalt jelezte a Szent Szellem, és halánték területén, tehát fejfájás szűnik meg a Szent Kenet által és a hitünk által. Készülettétellel fogunk imádkozni, értetek. Fogadjátok a kenetet. Kezünket tesszük a kelmékre szövetekbe Jézus nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét. Áradj kenet. És köszönjük, Atyám, hogy tudomásunk van arról, hogy a kenet a szövetekben tárolódik, eljutott az otthonokba így. A beteg testekhez érintve pedig kiárad, megtöri az igát, és szabadulások, gyógyulások jönnek elő az Atya dicsőségére. Örvendezünk benned, Atyám, és köszönjük a teljes körű megváltásunkat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a sebeidben elhordoztad mindazokat a tüneteket, amelyekkel kapcsolatban most hitben állunk a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a figyelmeteket, és hálát adunk Istennek, hogy növekedtek szellemben. Vagytok.